Akkor a jegyzeteitekre kell támaszkodni.
And it's going to be
és Larry Crabb három alapkövére fog épülni. Szeretnék a gyermekekről kezdeni egy részt. Nem tudom, észrevettétek-e, de a botor házas emberek előbb vagy utóbb ezekkel a lényekkel végzik. Pontos része Isten tervének, hogy gyümölcsözzenek. Akkor inkább almákat növesztek. És a mi társadalmunk a gyermekeket ilyen nagy úgy tekinti, mint pupa háton. De én más elképzelést szeretnék itt javasolni, ami Isten igéjéből jön. Imádkozzunk. Úgy Jézus, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk ma este. Köszönjük, hogy elhoztál minket ide. Köszönjük ezt a gyülekezetet és azt a részt, ami az egyház történelemben nekünk jut most Magyarországon. Imádkozunk a vezetőinkért. Imádkozunk ezért a kerületért, az önkormányzatért. Köszönjük azt a jogot, hogy itt lehetünk, azt a szabadságot, amivel rendelkezünk. És azt a befolyást, amit nekünk adtál ebben a városban. Atyám, imádkozunk a lehetőségekért, és a megfelelő nézőpontért, azért, hogy felismerhessük ezeket a lehetőségeket. Krisztus nevében. Amen. Ma azt olvastam egy keresztény oktatási magazinban. Hogy mi a célja a keresztény oktatásnak. Most próbál emlékezni rá egy pár szóra, hihetetlen az ember, csak leírja, mielőtt elfelejti. Elámul saját elméjén. He goes blinking. Ez nem volt nem rendjén való. Rendjén való van. Mindenki ezt. Itt van három dolog, ami a keresztény oktatók célja. De ugyanakkor elsődlegesen a szülők célja is. Gyerekekről beszélünk most. Drága gyermekek, egyszer mindenki gyermek volt. Akár hiszük, akár nem. Néha, ahogy a szülők viselkednek, úgy gondolnád, hogy soha nem is voltak gyerekek. Mert mindig annyira együtt van minden az életükben, és szervezettek. Soha nem követnek el hibákat. De garantálom, hogy amikor gyerekek voltatok, ugyanolyanok voltatok, mint a gyerekeitek. Az első pont... A Biblia, mindenki ismeri azt, hogy integráció? akkor mondjuk azt, hogy így be van a beleolvadása. Hogy része le... Yeah, I explained them. Beleolvadása a mindennapi életbe. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeink eléggé ismerik a bibliai történeteket ahhoz, hogy, a, hogy az élet különböző helyzeteihez tudják viszonyítani őket. Hogy azt tudják mondani, ó, apa, ez olyan, mint amikor Dávid majdnem megölte Sault. Olyan volt, mikor a te tekintélyed ellen fordultam. És alkalmazzák. Ez egyik célja a keresztény oktatásnak. A másik az, hogy a gyermek imádkozzon Istenhez az ént és a te szót használva. Hogy egy beszélgetős ima élete legyen Istennel. Tehát egy beszélgetős ima élet, vagy beszélgetéses ima élet, ez a kettes pont. Tehát a beszélgetős ima élet. Más szavakkal tanulják, hogy Isten egy személy. És ennek eredménye az, hogy Istenhez, mint személyhez beszélnek. Az az ima, vagy az, amit minden este ugyanazt az imát mondják el a vacsoraasztalnál, az nem ima. Ezzel nem tanítod a gyerekedet arra, hogy imádkozzon. De a beszélgetés az ima, hogy a gyerek valójában tudjon Istennel beszélgetni. A harmadik pont, hogy kérjék, hogy imádkozz értete. Kérjék az imát. És volt egy negyedik pont, hogy megosszák a hitüket. Hogy megértsék azt, hogy az embereknek meg kell térniük.
So that's the, when the Christian parent cooperates with the Sunday school.
Amikor a keresztény szülő együttműködik a vasárnapi iskolával, és a keresztény iskola,
then these things happen very, very spontaneously and naturally along the course of their life.
És a keresztény iskolával, akkor ezek a dolgok nagyon természetesen spontán történnek meg a gyermek életében. Mert amikor fiatalok, akkor nem olyan környezetben vannak, ahol szégyenteljes dolog lenne külsőleg is kereszténynek lenni. Vagy nyilvánosan inkább kereszténynek lenni. Úgyhogy én ezt el fogom mondani a tanárainknak holnap. De igaz ez a nevelés és a szülői nevelésre. Hogyha nem értünk el sikereket ezekben a pontokban, persze nincs kárhoztatás, de ha legalább tudjuk, hogy mi a cél, akkor rá tudunk jönni, hogy hogyan jussunk el oda. És fontos része annak, hogy amikor mégy valahova, hogy tud, hogy hova mégy. Nyilvánvalónak tűnik, Pásztor David itt van velünk, úgyhogy ezt meg kellett így magyarázni.
First of all,
Tehát ez a cél. Úgyhogy most a gyerekekről fogunk beszélni. Az első dolog, az első példa szám. Zsoltárok 127. 3. Ami azt mondja, hogy az Úr örökségei a gyermekek. És a méh gyümölcse az ő jutalma. Isten jutalma a szülői nevelésnek a gyümölcse. Ez egy nagyszerű dolog. Más, mint amit a világ mond. Gyerekek, vegyétek el a szabadságomat. Ők problémát jelentenek, bajba kerülnek, tinédzserek lesznek belőlük. Isten ments! Ilyen borzalmas 2 éves kor. Ott van a borzalmas 2 éves kor. Aztán a rettenetes 3 éves kor. A fantasztikus 4 éves kor. Egészen a gyerekek olyanok, mintha egy nagy átok lennének. De ez nem így van. Abszolút nem. És igaz akkor is, hogyha egyedülálló vagy, ez igaz más valaki gyerekére is. Az a gyermek, akármilyen lázadó, talán, akkor is ajándék. Így van ez. Második pont, hogy ők emberek, személyek, emberek. Tudom, hogy mulatságosan hangzik, de a gyerekek is emberek. 1 Sámuel 2:11-re gondolunk. Amikor Anna mielőtt a gyermeke megszületett, az Úrnak ajánlotta a gyermekét, hogy az Úr szolgálatában legyen. És ő egy személy, és felnőtt. Csak az idő kérdése ez. Mielőtt az a kisgyerek felnőtté válik, és ez nagyon rövid idő valójában. A szülők elkövetik azt az óriási hibát, hogy a gyermeküket kisgyerekként kezelik, és annak látják. Pont fordítva kellene lennie. Mikor kicsik, akkor is felnőttként lásd őket. Mert akkor viszonyulsz megfelelően a valósághoz. Ezek a kis emberek, őket Isten tervezte, hogy önmagukat támogató és önmagukat propagáló felnőtt emberek legyenek. Ez jó tanács, Krisz. És mit jelent ez, hogyha egyedülálló vagy? Hogy amikor látsz egy kisgyereket, vigyázz, hogy hogyan nézel rá. Mert ez a kis ögyöl a patyala, és ezt egy 6 éves kisfiúnak mondod. És lázadni fog az ellen, hogyha ilyen kis babusnak kezeled. Mikor nő. 15 éves gyerekekkel beszéltem. Gyerekeknek nevezzük őket, amit gyerekeink. 3 év múlva be lehet őket hívni a hadsereghez. És embereket ölhetnek, megvédhetik az országukat, 100%-ig felelősek a büntetteiket, meg mindenért, amit tesznek, szavazhatnak. És egy 15 évesre úgy nézünk, mint valami gyermekre. És 3 rövid év múlva szemtől szembe állnak veled, mint az ország állampolgára. És hiszem, hogy az Úr nem azt akarja, hogy kisgyermekeként bánjunk velük. Aztán a harmadik pont, az első Korintus 6:18-19, és ez az, hogy mi bérbe vettük őket, tehát kölcsön lettek adva. Tehát kölcsönkölkök. Nagyon rövid ideig miénk az életük. Valójában tényleg nagyon rövid idő. Lehet, hogy 7 éves koruk előtt olyanok, mint egy nyitott könyv. Mindent elhisznek, amit mondasz. Azt hiszik, hogy te vagy Isten. 100%-os befolyásod van rajtuk. Ezért annyira fontos ezekben az években, hogy a gyermek világa keresztény legyen. Az otthona, az iskolája, a gyülekezete és a barátai. Keresztényeknek kell lenniük. Mert egy nyitott könyv. Úgy lélegzi be a körülötte lévő világot, mint egy porszívó. És a véleményét és a saját személyét formája alakítja. Aztán 12 éves korára, rendszerint ez az a pubertás kor, amikor a gyerekek többé nem akarják, hogy te mondd meg nekik, mit csináljanak, hanem saját döntéseket akarnak hozni. És néhányszor azt mondja, hogy gyűlölöm azokat az éveket, hogy utálom őket. De ez Isten munkája. Isten tesz egy fiút férfivá, nem mi. 11 éves korában, így ezért 13-ban vagy így. Nem tudom, mi történik. De Isten választja meg az időt, és azt mondja, pssst, itt az idő, hogy döntéseket hoz. És felelős vagy értük. Szülők 13 éves korukban megpróbálják kontrollálni a gyerekeiket. Megmondani, hogy kik legyenek a barátaik. És természetesen van helye a tanácsadásnak, van helye az útmutatásnak, van helye a fegyelmezésnek. De a szülők összezagyválják a dolgokat. Hátrafelé járnak. 30 éves korukban is gyerekként látják a gyermeküket. Ahelyett, hogy pont az ellentétét tennék. És ezért lemaradunk erről a nagyon fontos átmeneti időről. És nagy csatározások folynak az egész világon szerte minden háztartásban. Mert a kis 15 éves Janika nem azt csinálja, amit mondok neki. Hát persze, hogy az saját döntéseit kell meghoznia. Miért nem hagyod, hogy megtegye? Egy vagy két döntést hozhatna, nem kell állandóan mondani neki, hogy mit csináljon. Gyűlöljük látni, hogy a gyerekeink elbuknak. Hogyha soha nem buknak el, akkor ez azt jelenti, hogy mi fogunk minden döntést meghozni helyettük. És rendszerint van egy ilyen világháború egy bizonyos ponton. Vagy amikor végül kikerülnek a keresztény iskolából, akkor eltűnnek. És végül szabadok, hogy döntéseket hozzanak. És néhány rossz döntést hoznak néha. Tehát ez a vers azt mondja, hogy nem a magunké vagyunk, hanem áron vétettünk meg. A gyerekeink nem a sajátunké, nem a sajátunk, hanem az Úrhoz tartoznak. Áron lettek megvásárolva. És ezzel kell fölnevelnünk őket. Arra gondolva, hogy a célja annak, hogy nevelem a gyermekemet, az, hogy egy önmagát ellátó felnőtt legyen. Saját hitélete legyen, saját döntései, saját meggyőződései. Mert hirtelen bizonyos korba jut, és ott van az akaratok csatája. És az akaratok csatája azért történik, mert a gyermek egyszerűen a saját döntéseit akarja meghozni. És nem fogod megállítani. Erről jut eszembe. A szülők ilyenek, hogy Istenem, terhes a lányom! Mit tettem rosszul? Már nagyon régen a saját barátait válogatja meg. És régen oda megy, ahova akar. Ki akarsz ugratni? Milyen világban élsz? Ó, a kis Juditkám! Kis Juditkád! Nem kis Juditka már. Ez a gond itt. Tehát ez egy jó elv, nem? Hogy Isten kölcsön adta nekem a gyerekemet. És az ő élete nem az enyém. És hála Istennek ezért. Mert amikor a gyerekek rossz döntéseket hoznak, azok tényleg fájdalmat okozhatnak nekünk. De nem vagyunk felelősek a gyerekeink bűneiért. Saját szabad akaratuk van. És persze lehetünk olyanok, mint Jobb, és áldozatokat mutathatunk be a gyermekeinkért. És csodálatos ez a szív, de nem segít a gyereken. Mert egyedül vannak. Mert Isten így teremtette őket. Ez az első intézmény, a szabad akarat. Megnézzük 1 Korintus 13-at egy pillanatra. És hogyha van közben kérdés, hozzáfűzés, bármi, akkor bátran érezzétek magatokat otthon, emeljétek fel a kezeteket, és szúrjatok közbe valamit. 1 Korintus 13:11. Arra születtünk, hogy fölnőjünk. Ugye amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek, de most, hogy felnőtt vagyok, úgy beszélek, mint egy felnőtt, és félreteszem a gyermetek dolgokat. Tehát felnőni születtünk, és ez arra tanít minket, hogy arra tanítsuk a gyermekeinket, és hogy tudják, hogy ők felnőttek. A legnagyobb, legnagyszerűbb versek Prédikátor 3-ban vannak, az 1-től 5-ig versig, vagy valami hasonló. És azt mondja, hogy mindennek van ideje. És ez a legnagyobb dolog, amit a gyerekeinknek meg kell tanulni, hogy van ideje a verekedésnek, és van ideje a békességnek. És van ideje annak, hogy dolgokat dobáljunk. És van egy idő, amikor már ne dobáljunk dolgokat. És te fölnősz, félre kell tenned a gyermekedet dolgokat. Nem fogom mindig elmondani, hogy mit csinálj. Tudnod kell, hogy mit csinálsz. Meg kell tanulnod, hogy mit csinálsz. Mert gyermek vagy, de amikor továbbá nem vagy gyermek, akkor meg kell tanulnod tudni félretenni a gyermetek dolgokat. Föl kell készítenünk őket a harcra az életben. Aztán 5. Mózes 6. 6 és 7.
or to teach them.
Tanítanunk kell őket.
God's word.
Isten igére.
Let's put it this way.
És mondjuk ezt így. Arra kell tanítanunk őket, hogy a saját gondolati életüket állítsák szembe Isten igéjével. Freudi pszichológiai miatt van egy elképzelés, és persze nagyon sok pszichológus úgy érzi, hogy a gyermek az a környezetének a terméke, hogy az emberek nem bűnösek, hanem betegek, és a betegségünk az nyilvánvalóvá teszi önmagát. Ezért, hogyha van egy tínédzser gyilkos, akkor ez azért van, mert valami volt a környezetében, vagy a múltjában. És ezzel ugye leveszik róla a személyes felelősség terhét. És valójában a sógorom, ő egy ügyvéd. Bűnügyekkel foglalkozik, és gyilkosokat, meg ilyen embereket véd, fiatalokat is, és a bírósági teremben egy hatalmas csatározás folyik, hogy gyilkossága a dolog, vagy pedig emberölés, hanyagságból elkövetett emberölés, vagy valójában egyáltalán nem is felelős, mondjuk ilyen a pillanatnyi elmezavar lépett föl, vagy pedig ilyen teljesen szélséges fáradtság, vagy kimerültség okozta, amit te. De nem lehet valakinek azt mondani, aki megölt valakit, hogy nem tette meg. Megbocsátást kell kapnia. Nem azt kell neki mondani, hogy nem is a te hibád volt. Mikor az ő kezében volt a kés, és ő csinálta. Ez nem igaz, hogy olyan, mintha valaki más mozgatta volna a kezeit. Tehát van egy ilyen elképzelés a gyermek védelmében, hogy a mindenki más felelős, vagy mindenki más okolható, de a gyermek nem. De ez a társadalmunk betegsége, nem bibliai. Vannak olyan gyerekek most Amerikában, akik beperelhetik a szüleiket, és a tárgyalóterembe vitethetik őket. Bántalmazásért, de lehet érzelmi bántalmazás is. Tehát nem kell fizikainak lennie. Nagyon furcsa légkör. És örülök, hogy a gyerekeimet Európában nevelem, nem Amerikában. És örülök, hogy van egy kis magániskolám Magyarországon, és nem Amerikában. De ez igaz. The rod. Van az írás, és azt mondja, hogy nem szabad visszatartunk a fenyítést, vagy botot a gyerektől. Hogy a bot, ez kiűzi az ostobaságot a gyermek szívéből. És azok, akik megértek már egy bizonyos kort, minden gyerek elfenekeli, minden szülő elfenekeli a gyerekét. Ez volt az elfogadott, ugye, testi fenyítés. Fiatalok, úgyhogy értik ezt a nyelvet. Ne menj oda a gázrezsóhoz, mert forró. És utána soha nem érintik meg. Ne játsz kint az utca közepén. Az ütközés helyett elfenekeltem jól. És mindig ezt mondjuk, hogy Isten adott egy helyet, ez a kijavítás ülepe vagy helye. Csodálatos hely, szép, puha, keménynek kell lenni. És senki nem láthatja, még ha vörös is, senki nem tud róla. És nagyon jól működött, kivéve Brian, a fiam, imádta a fájdalmat, úgyhogy nála nem igazán. Nehéz gyerek volt. Fenekelés van, yeah! De most Amerikában, a légkör teljesen a mindenfajta testi fenyítés ellen van. A kormány elveszi az emberektől a gyereküket, mert elfenekelik azt. Mindenfajta feneklés az verésnek és gyermekbántalmazásnak minősül. Úgyhogy emiatt máshogy csináljuk a dolgokat. Le kell ülniük magunkban néhány perc, vagy a szobájukba menniük, vagy valami, hogy megpróbáljanak a problémával elvárni anélkül, hogy elfenekelnék őket. Ami nagyon nehéz. Majdnem hálás vagy azért a napért, amikor megérinti a gázesőt, és forró, és odasül. Hát annyira nem égette meg magát, és legalább megtanult egy gyönyörű leckét. És hogyan tanulta meg? Az egyszerű fájdalom egyenlet alapján. Annyira jól működött a fiatal gyerekeken. De azt mondják újabban, hogy hát de érzelmileg a sebet ejtesz rajta. Ugyanezek a szülők, akik nem akarják elfenekelni a gyereküket, a 2 éves gyereküket reggel 8-kor lerakják a bölcsinél, aztán este 6-kor fölveszik, és a gyerek alig látja a szüleit. Oda rakják a gyereket a tévé elé, hadd legyen az a bébicsősz. És amikor elér egy bizonyos kort, akkor egy számítógép játékot vesznek neki, mert akkor legalább attól csöndben van. És közben meg afelől aggódnak, hogy a gyerek érzelmeit megsértik. Ez egy kis, ez egy kettős standard. De hát vannak módok a bot használata nélkül, vagy lehet egy másfajta botot használni. There's a question.
Yes.
Again? What's your opinion about corporal punishment?
My opinion, and I,
capital
my opinion is
that, az én véleményem az,
that before the age of 5,
hogy 5 éves kor előtt tökéletes módja ez a gyermek tréningnek, de soha nem szabad dühből kifolyólag, és soha nem szabad mások előtt tenni, hanem csöndben, szeretetben. Ezt mondom a gyerekeimnek állandóan. Én nem azt mondom, hogy ó, ez nekem sokkal jobban fog fájni, mint neked. Nem, hanem azt mondom nekik, hogy sokkal jobban fog neked fájni, mint nekem, és ez a lényeg. De amikor egy gyerek döntést hoz, nagyon egyszerű a dolog. Itt van a döntés, hogy igen, nem. Igen fog mondani, hogyha az öröm nagyobb, mint a következmény, vagy az élvezet nagyobb, mint a következmény. Na, miért nem másznék fel a gázrezsóra? Miért ne? Onnan leugorhatok, az élet nagyon izgalmas onnan. De hogyan vehetem rá arra, hogy azt mondja, hogy nem, nem fogom ezt megcsinálni, mikor az élvezet hányados olyan nagy az igen oldalon. Fájdalmat helyezek erre az oldalra.
And he remembers it.
És emlékszik rá.
And I think I spanked Lizzie one time in her life.
Azt hiszem, hogy Lizzie-t egyetlen egyszer kellett elfenekelni egész életében.
Because it's not something I do freely.
Nem azért, mert nem így szabadon tesz az, hogy minden... Hé, gyere ide!
And he says, no.
És azt mondja, nem megyek! Jól van, akkor...
And then, you know, eat your peas.
Edd meg a borsót! De nem vagyok ilyes! Hanem
eljön!
Fontos ez a döntés? Ha fontos, akkor a szeretet miatt helyezek valamit a túloldalra, hogy segítse őt a megfelelő döntést meghozni. Ez a fegyelmezés, a tanítás, nem büntetés. Hát a kölyök valami rosszat tett, fizetnie kell érte. Nem, ez nem igaz. Isten nem így bánik veled. Krisztus fizetett érte. Nem kell a gyerekünket elverni minden alkalommal, amikor valami rosszat tesznek. Legtöbbször megtanulják, miközben teszik, hogy nem szabad. Itt van egy klasszikus példa. Mondjuk itt van valaki, mint Brian fiam volt. 8,5 hónapos korában megy. 9 hónapos korában aktív. 1 éves korában lépcsők tetején találod, így. És ilyen örömteli tekintettel néz lefelé. És leugrik. És elesik minden. És nevet. A feleségem nagy hibát követett el. Gyere le onnan, mert fájni fog. Gyere le, mert eltöröd a lábad. És engedetlen a kölök. És mondom neki, Paula, mi történik akkor, hogyha leesik, és mégse töri el a lábát? És mi történik, hogyha leugrik, és nem lesz semmi fájdalma, nem sebzi meg magát? És hogyha leszáll, jól van, anya. Amint anya elmegy, egyenesen visszamegy oda. Úgyhogy azt mondom, oké, Binks, ugorj, majd én összekaparlak kávéskanállal. Úgyis ugrani fog. És valójában tényleg soha nem lett semmi baj. Egyszer ott volt a lépcsők tetején, és lenézett, és eldöntött, hogy nem csinálja. Lehet, hogy azért, mert egyszer már csináltam, amikor nem voltam ott. Ott van ez az elképzelés a harcokról és a háborúról. Tehát csaták és háborúk. Tudnunk kell a különbséget. Mi a háború? Tudnom kell, hogy mi a háború. A háború az a gyermekkel való kapcsolatom. Akarok egy kapcsolatot a gyermekemmel. Egy valódi kapcsolatot. Az életének minden részében, minden állomásban. Úgyhogy most itt van egy csata. És nem számít, hogyha elveszitek néhány csatát, hogyha megnyerem a háborút. A szülőknek nem kell minden csatát megnyerniük. Elveszítjük a háborút egy ostoba csata miatt. De igenis meg fogod tenni, amit mondok. Nem fogom, de igenis meg fogod. És teljesen földühödünk, és ilyen puszta erővé válik az apa, olyan, mint egy ilyen vadember G.I. Joe. És majd megtanítom a fiamat. És arra tanítod, hogy utáljon téged. Erre tanítod. Azt mondja a Biblia, hogy ne provokálják az apák haragra a gyermekeiket. Nem akarom, hogy haragudjanak rám a gyermekeim. Arra nincs szükségem. Persze, hát néha a bolt mégiscsak kiűzi az ostobaságot a szívből. Tehát végre a válasz a kérdésre. Ezután a kor után, tehát 5 éves kor után én nem fenekeltem el egyik gyerekemet se, vagy nem bántottam egyik gyerekemet se, mert úgy tekintettem, hogy ez a kor, ami az érvelésnek a kora. Más szavakkal tudok velük beszélni. Elvihetem őket sétálni. Gyerünk, menjünk jégkrémet enni, és beszélgetünk. Mert nem gondolkodsz helyesen erről a témáról. És a verés az már nem segít. Vagy pedig arra fogja rávenni, hogy ilyen vallásos ember legyen. Hogy előtted nagyon tisztel, a félelem miatt, de a hátad mögött úgy él, mint a pokol. Titokban. És a gyerekek nagyon okosak. És az IQ-juk abban mutatkozik meg, hogy mennyire ilyen ravaszak, cselesek. Az alacsony IQ-val rendelkezők azok, akiket nagyon könnyű rajta kapni. Azok, akik hullarészegen hazamennek, de gyorsan fogalt mosnak, hogy megpróbálják eltüntetni a szagot. Így besétálok a házba. Azt mondja, hogy na most már senki nem kaphat el, fogad mostam. Hol voltál, fiam? Honnan beszélsz? Hát sehol, sehol. Elfelejtett, de nem tudom. Itt áll? Én nem. Hát lehet, hogy egy sört legurítottam. Az ilyen kölköket könnyű elkapni. Haladjunk. 8:30, 8:25. Próbáltam csak. Tehát azt mondjuk, hogy tanítsuk őket. A következő dolog. Hát az oktatás vagy. Így van, oktassuk őket, mint egy edző. Ez nem büntetés. Megtanítjuk őket arra, hogy hogyan éljenek. És ez az, ahol a fegyelmezés belép a programba. Inkább azt mondom, hogy nevelés, jó? Mert az egy jobb szó rá. És az azt jelenti, hogy fegyelmezzük őket.
This is Titus 2:12. Grace trains us to deny ungodliness.
És ez Titus 2:12, hogy a kegyelem megtanít minket arra, hogy megtagadjuk a hamisságot.
Hebrews 12:6.
És Zsidókhoz írt levél 12:6. Mindig a szeretet miatt történik a fegyelmezés. Mindig a szeretet miatt. Az anyák rendszerint nem fegyelmeznek, hanem megbolondulnak. Nem büntetés, nem fegyelmezés, csak kész őrület. Teljesen elveszítik az irányítást, és azt mondja, adj egy fegyvert. Emlékszem, a házunkban volt egy ilyen bőrszi, amin egy borotvát lehetett élesíteni. És ott lógott a falon. 5 gyerek volt a családunkban. És akkor, ahogy így emelkedett a feszültség, anya elpattant, és megragadta a bőrt. És mondtuk, hogy anyánál van a
szív.
És ágyak alá másztunk be meg. Mindenhol. Nem büntetés volt, nem is fegyelmezés, csak megőrült. A fiúknak tetszett ez. Emlékszem, 11 éves koromban az anyám fogta a szíjat, hogy jól elverjen. És elkaptam a kezemmel a szíjat. Mondtam, anya, most már letetnéd a szíjat. Vége ennek a programnak. És azt mondom, megmondalak az apádnak. És azt mondom, tessék, visszadom a szíjat! Én is vagyok. Az apám brutális volt. Szeretetből. Szeretetből. Ez azt jelenti, a szeretet azt jelenti, hogy úgy fegyelmezem őket, hogy az ő érdeküket tartom szem előtt. Hát meg kellett tanulni a leckéjét. Ezért vertem. Ezért zártam a szobájába. Volt egy helyzet. Fiatal embernek volt foci meccse. Imádja a focit. Úgyhogy valami rosszat tett. És az anya azt mondta, hogy pénteken nem mehet, csütörtökön nem mehet el edzésre. És mert nem tudott elmenni edzésre, nem játszhatott. És mivel nem játszott abban a meccsben, nem kezdhetett a következő meccsben sem. Történt. A kérdés, vagy a helyzet igazán megkérdőjelezhető volt. És a gyerek nagyon tisztelettudó volt. És megtörtént, és a nő valami más ok miatt tette ezt, meg nem a szeretet miatt. A saját igazságrendszere miatt. Mert azt hitt, hogy a gyerek hazudott, és nem szereti, hogyha hazudnak neki, vagy nem tudom. De nekünk szülőknek meg kell győződnünk afelől, hogy minden, amit teszünk, vagy tanárokként, minden, amit teszünk, azt a szeretet miatt tesszük. Szeretet miatt. És lehet, hogy ez a csoport szeretete, mint a tinédzser szolgálatban. És félrehúzol egy fickot, és azt mondod, tudod, nem jöhetsz ide többen. Elmegyek, meglátogatlak, és lehetsz velem személyesen, de nem lehetsz a csoporttal. Mert nagyon furcsa humorérzéked van. Nem helyes, hogy a csoporttal vagy. És szereted azt a gyereket, mert szereted a csoportot, de tenned kell valamit fegyelemben. Zsidók 12.6. A szerető atya mindig megfegyelmezi a gyermekeit. És egy fegyelmezés sem tűnik örömtelinek az adott pillanatban, amikor történik. Ez amikor Salamon azt mondta, hogy ne féljetek a sírásuktól, a könnyeiktől. A gyerekek tudnak sírni. A lányok különösen, amikor csak akarnak. Valós könnyekkel. Az egész program kész. De nem, a sírás nem, így azt mondjuk, ó, szegény gyerek sír. Lehet, hogy a szeretet miatt süketnek kell lenned a sírásra. És szigorúvá válni. Sírhatsz, amennyit akarsz. Kit érdekel. Ez rossz volt, amit tettél. Nem csinálhatod újra. Elmondok egy történetet Andrew fiamról. Azt hiszem, hogy a testvére tette ezt vele, a bátyja. Mert mert minden apró dolog, amit Andy rosszul csinált, Brian ezzel teljesen kigúnyolta és nevetségessé tette a legapróbb dolgokért. Egészen addig a pontig, amíg Andy annyira földühödött, és Briannek ekkor kezdődött a móka. És az, na mi van, akkor most behúzza egy-egy, gyerünk is meg, amilyen erősen csak tudsz. Úgyhogy ezért, talán ezért, nem tudom pontosan, amikor Andy egy ilyen társasági helyzetben volt, hogyha kinevették, teljesen elveszítette az önuralmát. Itt van Pastor Vreeland. Andy kint focizik. És Andy azt mondja Coach Vadernek, Vader edzőnek, üvölt, hogy fogd a pofád, szemét vagy! És fogja a foci labdát, és úgy fölrúgja valahova az égbe. És Pastor meg, Andy azonnal gyere ide! És Andy meg pont ellenkező irányba fut. Pastor meg, Andy azonnal ide jössz! És Andy megfordul, és üvölt, hogy nem! És már el is tűnt. Hát ez nagyon sok gondot okoz. Tudod, mit tett a fiad ma? És tudtam. Tudtam, hogy mi történt. Gyakran megtörtént. De észrevettem, hogy ez olyas valami, ami fölött nem tud uralkodni. És hogyha azt mondjuk, hogy hát keményen meg kell büntetni, rájöttem, hogy egyáltalán nem erre van szüksége. Mert ezt nem tudja, tényleg nem tudta irányítani. Amikor az edződ gúnyol téged az összes csapattársad előtt, és utána a testvéred is beleszáll a buliba, akkor ilyen azonnal ilyen reakcióvá válik. És nagyon gyakran megtörténik akkor ez vele. De beszéltem vele erről. És mondtam, hogy Andy, kutyultad. Úgyhogy menned kell és elnézést kell kérned. Nem! Pastor Vreeland megver engem! Pastor Vreeland nem fog megverni téged. Nem mehetsz vissza iskolába. Addig, amíg oda nem megy, és elnézést nem kérsz Pastor Vreelandtől. Rendben, akkor nem megyek vissza iskolába. Andy, 10 éves vagy, kell iskolába járnod. Oda kell menned Pastor Vreelandhez, és beszéltünk. És észrevettem, hogy amíg 15-16 éves, vagy 15-16 éves korában nem lesz ez a problémája. És amint, és nem is lehet, és amint erősebbé vált, akkor tudta ezt a problémát irányítás alatt tartani. És akkor mondtam neki, hogy Andy, hát nem most történt ez meg ugyan utoljára. És Andy mondja, de utálom, amikor megtörténik, olyan rosszul érzem magam. És mondom, hogy tudom, hogy ezt teszed, de amikor megtörténik, föl kell magad után takarítanod a romokat, és el kell felejtened. Mert amint idősebb leszel, erősebb leszel. És amikor érett vagy, akkor tudod majd irányításot tartani ezt a dolgot. Ez olyan, mintha egy ellenség lenne a táborodban, de Isten győzelmet fog adni. És ez megtörtént néha ritkán. De a csodálatos dolog, amit az Úr megmutatott nekem, az az volt, hogy az érettség folyamatán keresztül ez a dolog el fog tűnni. És semmilyen fegyelmezés, vagy semmilyen büntetés nem tudta volna eltüntetni. De a fiam és az én kapcsolatom nagyon közelivé került emiatt. Mert én Andy oldalán álltam. És azt mondtam, hogy kell Pastor Vreelanddel beszélned. De néhány ember azt mondaná, hogy hát a fiadnak problémája van, és segítséget kellene találni neki. Lőni, ezek az ilyen emberek az összes gyereket valami fajta ilyen nyugtatón tartanák, vagy valami gyógyszeren. Pedig csak kegyelemre van szükség, és most nem is történik meg a fiammal ez. 15 éves, és nem is történik meg ez. Úgyhogy mi neveljük őket a szeretet miatt. És egy cél van a fejünkben. A cél pedig az, hogy a saját életükben háborúzhatnak. Fölszereljük őket a csatára, hogy fölnőjenek a nagy világba, egyedül, 18 évesen, és elmehessenek a hadseregbe is, és megfelelő döntéseket hozhassanak. 14 évesen elmehetnek egy bulira, és azt se tudod, mi történik ott, hogyha lemennek Budapest belvárosába, vagy a Mamutba, és oda jön valami fickó a Lizzie-hez. Én nem vagyok ott. Lizzie az, aki. Én nem vagyok ott, amikor Brian meg Andy oda elmennek a barátok, és valaki meggyűjt egy marihuana cigit, és körbeadják. Én nem vagyok ott. Saját maguknak kell döntést hozniuk 15 éves korukban. Igen, 15 éves korukban. Erre neveljük őket. És ezért abszolút dogmatikus vagyok a meggyőződéseim felől az életük négy részét tekintve. Hogy legyen gyülekezet, barátaik, otthonuk és iskolájuk. És hogy ez a négy társaság mind keresztény legyen. Mert amikor idősebbek, akkor tudni fogják, hogy kik, és bennük lesz. A fiam Brian 17 éves, és egy egyetemen van, ahol 16 ezer diák van, és néhány ember azt mondja, hogy a gyerekedet a farkasok elé vetetted. Nem hiszem, hogy ez így igaz. Lehetetlen, hogy az Úr ne legyen jelen vele, és hogy ne vezesse őt mindazzal, amit ő kapott. És tudom, tisztában vagyok a visszacsúszással, de ezért neveljük őket. Ez a te életed, Brian, kész. Te választásaid. Nem az én életem, hanem a tied, a te jövőd. Hogyha le akarod inni magad, az te életed. Nem, nekem kell börtönbe mennem helyetted. Lehet, hogy rám fognak mutogatni, és azt mondják, hogy én csináltam valamit rosszul, de te leszel az, aki börtönben ül. Neked kell elmenni az anonim alkoholisták összejöveteleire. Neked kell másnap reggel felébredned, és elbánod a fejfájásra, és neked kell tűnődnöd, meg hánynod, meg tűnődnöd azon, hogy mit is csináltál előző este. Én csináltam előző este. Ez félelmetes. Vannak kérdések? Vagy húzunk egy vonalat itt, és beszéltünk gyerekekről, majd a fél évi után? Krisz szeretne hozzáfűzni. Az én apám ilyen fantasztikus munkát végzett abban, hogy fölnevelt. És mindazt tett, amit Pásztor Brian is elmondott, hogy nagyon szigorú volt az, hogy mindig ott legyek gyülekezetben, és nagyon keményen dolgozott azért, hogy keresztény iskolába járhassak. És azt hiszem, hogy ez az oka annak, amiért Istent követem ma. És annyira fontos. mert tényleg nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy ott legyek gyülekezetben, és kényszerített, hogy jegyzeteljek is. És más dolgok felől nem volt ilyen szigorú, hagyta, hogy járjak lányokkal, meg meghozom a saját döntéseimet. De tényleg a döntéseimet úgy kellett meghoznom annak alapján, amin volt az, hogy milyen iskolába jártam, és hogy gyülekezetbe jártam. És barátaim voltak, ilyen atléta barátaim. És akkor csináltunk egy ilyen egyességet, hogy soha nem fogunk inni, vagy kábítószerezni. Én is tényleg élő példája vagyok annak, hogy ez igaz, így igaz. Hála Istennek! Lehetséges az, hogy keresztény gyerekek a keresztény otthonokban nőnek föl, és keresztény iskolába járnak, valaha ilyen drogosok lesznek. Igen, megtörténhet. Bár nem hiszem, hogy hosszú ideig tart. Mert nehéz. Nehéz küzdeni a meggyőződés ellen. Tényleg nehéz. Istentelen életet élni hívőként. Azokban a korai években úgy nevelődtek, hogy Isten szeretete. Tanították nekik. És hogyha Isten szerint való barátaid vannak, hogy okay. Tehát akkor, hogyha keresztény barátaid vannak, de valamelyikük, vagy te elmégy egy időre, vagy elszakasztom, hogy mennyire szeretem őket, és megpróbálok beszélni velük, amennyit csak tudok. És nagyon sok barátom engem is megmentett. És én is talán megmentettem néhány barátomat így. És hogyha szeretem a barátomat, aki ott kint valahol lóg a világban, akkor tényleg nehéz neki visszautasítani ezt. De lehet, hogy elutasítja, de tudni fogja, hogy mi tényleg törődünk vele. Úgyhogy mindez időkérdése. Voltak barátaim, jó barátaim. A fiúk ugyanolyan idős, mint az én fiaim, együtt nőttek föl. És a fiúk sportolni akart egy nem keresztény iskolában. És hagyták, hogy hadd menjen, csinálja. És most egy ilyen kábszeres kölyök. Normális kölök. Sört iszik, meg kábszerezik. Lányokkal lóg. Füvezik, nem kábszerezik. És a szülők annyira csodálatosak. Mert a szeretetük nem változott. És eldöntötték, hogy inkább a házban tartom a füvező kölkömet, ahol befolyással lehetek rá, vagy hatással, mint hogy kirúgjam, ahol tényleg nem érinthetem az életét. Úgyhogy állandóan ott van a házban, ott él. És ott vannak a testvérei. És meg kellett hozniuk ezt a döntést. És ismertem egy fickót, akik 16 éves korában kirúgtak a szülei a házból, mert füvezett. Mert nem bírták elviselni. A férj az pásztor volt, vagy az apa. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz helyen volt, és olyan gyerekkel, aki teljes ilyen fűfej. Anomos, ilyen törvénytelen kölök. Úgyhogy úgy döntött az apa, hogy megszabadul ettől a szentségtelen dologtól. És az a fiú olyan gyorsan ment lefelé a lejtőn. És most már úgy helyreállt a kapcsolatuk, de 20 év betelt. És majdnem meghalt a fiszkó később kokaintól meg. Nem akarjuk, hogy a gyerekeink így eltévejedjenek. De amikor eltévejednek, nem vehetjük ezt önmagunk visszatükröződésének. És nem próbáljuk meg megölni, amit gyűlölünk, hanem ehelyett Krisztust kell visszatükröznünk. Ebben a helyzetben is minden nap, az utolsó percig, amennyit elfogadnak. Néhány gyerek semmit nem fogad el. Ismerek egy férfit, akinek a lánya 13 éves korában azt mondta, nem akarom, hogy imádkozz velem, nem akarom, hogy belépj a szobámba, és 16 éves korában meg elszakadt otthonról. És semmit nem tehetett az apja. És most, majdnem 20 évvel később, most kezd visszajönni a lány az Úrhoz. Nincs semmilyen ilyen mágikus egyenlet. Ez a lány is ilyen nyilvános iskolában volt, meg egy egész csoport olyan barátja volt, akik hitetlenek voltak. És annyira örülök, hogy a gyerekeim hősei, ilyen emberek, mint Marty, Pastor Rob, Pastor Scheller, Chris Arman. Ezért nagyszerű ilyen fickokat itt tudni, mint Chris. Mert a tínédzserek azt mondják, hogy ah, Chris a legcoolabb, akivel találkoztam. Ő a legerősebb, akit ismerek. Tud judozni. És a gyerekeink a saját, a keresztényekre néznek úgy, mint hősökre. Ahelyett, hogy valami rockstart bálványoznánk, vagy valami hollywoodit. Hanem a saját embereinket. Balázs a legkulabb a világon. A legmagasabb, akit ismerek. Láttad? Ja, az a Balázs, aki... Láttad már, hogy kézilabdázik? Kézilabdázik? Röplabdázik? Mindig röplabdázik, ő a legcoolabb. Olyan, mint egy varázsló. Azt hittem, hogy te vagy legmagasabb. És ezért fontosak az ilyen emberek. Mert tényleg ők a kölkök hősei. És ez fantasztikus. Ezért fontos nekünk is, hogy más emberek tínédzsereivel időt töltsünk. Mert mi nem látjuk, hogy mi az ő hősei vagyunk. Hősei kölkök. És a szüleiknek már talán hátat fordítottak. De velünk tovább mennek. Hát meg jó van, gyere, menjünk. Úgyhogy nagyszerű dolog, hogy egy gyerek Marival vagy Krisztel tölt egy délután. Imádkozzunk. Uram, annyira hálásak vagyunk neked minden egyes gyerekért a gyülekezetünkben. Imádkozunk a Biblia klubokért, vasárnapi iskoláért, Káris keresztény iskoláért, Greater Grace-ért, családjainkért. Dicsérünk téged, és köszönjük neked a lehetőséget arra, hogy befektethetünk a szolgálatba. Erősíts meg a szüleinket egy ilyen állandó, Isten szerint való szeretettel, hogy a tévedések, hibák mögé nézzenek, és a szükséget lássák. Krisztus nevében. Amen.
We have a midterm, right? So midterm. How many people here are going to Berlin? Yeah. Okay. So we will have our midterm here Friday.
Tehát pénteken akkor itt lesz a vizsga. Jövő héten, ugyanebben az időben.
Same chance.
Ugyanezen a csatornán.